Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem még bírjátok a sok információt és üzenetet, hiszen már eddig is nagyon gazdag volt az, amit kaptunk ma Istentől a bizonyságtételeken keresztül a dicsőítésben. Mielőtt mondanám, hogy ma miről lesz szó, szeretném azt mondani, hogy lesz majd valamikor egy olyan igevers, ami a rosszul alvóknak hasznos lesz. Nem tudom, vannak-e olyanok, akik néha nehezen tudnak aludni. Hoztam magammal egy sportszeletet, hogy aki majd elsőnek jelzi, hogy ez az az ige, ővé lesz ez a sportszelet, ezt ide teszem. Ha valaki éhes, akkor különösen érdemes erre figyelni, de nem ez lesz ma a fő téma, bár összekötődik egy picit ezzel. Szeretném először felolvasni azt az igét, ami alapján ma fogom hirdetni Isten igét, és utána fogom elmondani, hogy mi is lesz a mai témánk. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát az Efezusiakhoz írt levélnél, és a 6. résznek az 5. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét, egészen a 9-ig, és kérlek benneteket, hogy az Úr iránti tiszteletből és az ő igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Efezusiakhoz írt levél 6. rész, 5-től 9-ig. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. Akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, és hálát adunk, hogy a te üzeneted, a Biblia az mindenre kitér a mi életünkkel kapcsolatban, és minden benne van, ami nekünk fontos. Kérünk téged, hogy szólj most hozzánk a mai igén keresztül is, megnyitjuk a mi szívünket, és hisszük, hogy a te igéd változtat bennünket, és a te igéd igazság. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Tudjátok, hogy ennek az évnek a témája a gyülekezetünkben, amelyik áthidal hónapról hónapra, az úgy szól, hogy kapcsolat Krisztussal és kapcsolat a testvéreinkkel. És tulajdonképpen az az ige, ami most szeptemberben a hónap igéje, az még ezt a kapcsolatot is megelőzi. Szeretném is kérni, hogy akinél az el van rejtve, az apostolok cselekedete 17:24-25, olvassa most föl nekünk még egyszer. Köszönöm szépen. Főleg ez az utolsó mondat, hogy ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Tehát, ahogy most hallgattuk Zsófinak a bizonyságtételét, és azt is láttuk, hogy Zsófit akkor is szerette az Isten, amikor ő még igazából nem ismerte őt. És ez így van, hogy Isten az, aki életet adott nekünk, aki úgymond létrehozta a mi életünket, leheletet adott, és mindent, amire szükségünk van, de tudjuk azt, hogy ő nem pusztán ennyit tett Isten, hogy megteremtette az embert, és azt mondta, hogy aztán éljenek itt boldogan ezen a földgolyón, hanem valami többet akart Isten. Akinél el van rejtve a 2 Korintus 4:6, kérem, hogy olvassa azt föl. Köszönöm szépen. Hallottátok, hogy mit is tett Isten? Azt, hogy világosságot gyújtott a mi szívünkbe, a mi gondolatainkba, mégpedig olyan formán, hogy Krisztusra nézve felragyoghat Krisztus arcán az Istennek a dicsősége. Megismerhetjük őt. Tehát ő nem pusztán azért teremtett bennünket, hogy itt legyünk ezen a földgolyón, és úgy ellegyünk, hanem egy kapcsolatra teremtett bennünket. Az ő vele való kapcsolatra. Erről is szól ennek az egész évnek a témája, hogy kapcsolat Krisztussal. Ez Istennek az akarata, és Istennek az az akarata, hogy ez a kapcsolat élő legyen, minden nap legyen ez a kapcsolat. És még egy dolgot tett Isten, és azt kérném, hogy akinél a János 13:14-15 van, azt olvassa föl. Köszönöm szépen. Ezt Jézus mondta a tanítványainak, és valami olyasmit mondott, hogy ő példát adott egy nagyon különleges kapcsolatra az emberekkel, hiszen azt mondja, hogy ő a mester, megmosta a tanítványok lábát, és azt mondta, hogy mi is ezt gyakoroljuk egymás iránt. Nem feltétlenül konkrétan, bár ezt is megtehetjük, de mégis azt tegyük, hogy szolgálunk egymásnak. Ez pedig az, hogy kapcsolat testvéreinkkel. Tehát ennek az évnek a témája az, hogy Isten megteremtett minket arra, hogy kapcsolatunk legyen ő vele, és kapcsolatunk legyen a testvéreinkkel. De miben is áll ez a kapcsolat? Igen, sokszor volt erről szó, hogy most megint utalok Zsófinak a bizonyság tételére, hogy ő azt mondta, hogy úgy járt templomba, meg ismerte az Isten tiszteletet, és hallgatta, és azt mondta, hogy szerette az Istent valami módon, de mégse volt igazi kapcsolata ővele. Tehát önmagában az, hogy valaki azt mondja, hogy ő hívő ember, elhiszi, hogy Isten van, ez nem kapcsolat. Hanem a kapcsolat a hétköznapi dolgokban rejlik. Minden hónapban át szoktunk venni egy-egy témát, most csak sorolom gyorsan, amit eddig vettünk, a tervezés, a család, az adakozás, a szentség, közösség, az imádság, a hobbi és a szolgálat, hogy ezeken a területeken meg kell, hogy mutatkozzon ez a kapcsolat Krisztussal is, és a testvéreinkkel is. És ezt vesszük hónapról hónapra, hogy ez hogyan is mutatkozik meg, mert igazából akkor mondhatjuk magunkat hívőnek, akkor mondhatjuk magunkat Krisztust követőnek, hogyha az életünk minden területében ott van ez a kapcsolat. És nincsenek olyan részek, amikor elmegyünk mondjuk egy foci meccsre, és megnézzük, akkor nincs ott Isten, abban nincsen Isten, akkor Isten nélkül vagyunk ott. Vagy hogyha éppen tervezgetjük a jövőnket, akkor abban nincsen benne Isten, de amikor az imaházban vagyunk, akkor benne van. Ez így nem lehetséges, hanem mindenben ott kell, hogy legyen. És ha van olyan dolog, amiben azt gondoljuk, hogy ebben nem lehet ott az Isten, akkor azt viszont tuti nem szabad csinálni. Az lehetetlen, hogy olyan dolgot csináljunk, amelyek nincsen köze Istennek. A mai témánk, hát szeptember van, nem tudom, hogy kitaláljátok-e, hogy mi a mai téma. Ugye ez főleg az iskolásoknak, ilyenkor vége van a szabadságnak, és elkezdődik a munka. Ugye a fiatalok számára ez még a tanulást jelenti, és hát ők még nem tudják, hogy ez milyen jó dolog, és hogy mennyivel jobb, mint aztán majd az a munka, amit fognak tenni, bár ez nem biztos, hogy igaz, mert lehet, hogy jó dolgozni, nem tudom, hogy vagytok vele, hogy szeretek dolgozni? Szeretitek a munkátokat? Van, aki így megingott egy kicsit, valaki így csinál, valaki sehogy se. Mert hát ugye a munkában is valahol benne kell, hogy legyen a Krisztussal való kapcsolatunk, és a testvéreinkkel való kapcsolatunk. És az egy rettenetes dolog szerintem, hogyha valaki úgy éli le az életét, hogy nem szereti a munkát, és nyomorúságos a munkája, és nem tud ott föloldódni, hiszen hát már a nagyferó is ugye megénekelte, hogy 8 óra munka azért az van, és azért az nagyon sok a napi 24 órából, tehát az életünknek az 1/3-át ezzel töltjük. És Istennek van üzenete azzal kapcsolatban, hogy a munkában hogyan is gondolkozunk, hogyan éljük meg az ővel való kapcsolatot. A mai napon sokkal inkább a Krisztussal való kapcsolatunkról szeretnék beszélni, tehát a munkában a Krisztussal való kapcsolatunkról, és majd egy későbbi alkalommal meg a testvéreinkkel való kapcsolatunkról. Ha megnézzük itt Isten igéjét, akkor úgy kezdődik, hogy szolgák, de tudjuk azt, hogy itt igazából az van írva, hogy rabszolgák, és azt mondja, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Hát, gondoljatok bele, hogy egy milyen lehetett ugye egy rabszolgának az élete, és amikor kinyitotta az igét, amikor olvasta, amikor meghallotta Pálnak az üzenetét, akkor mire is gondolhatott? Talán elsőre ott van bennünk a kérdés, hogy hát Pál miért nem azt írta elsődlegesen, hogy hát micsoda társadalomban éltek, rabszolgatartás van, hát ezt azonnal meg kell szüntetni. Mert ez egy rossz dolog. És tényleg mondhatjuk, hogy ez rossz dolog, nem jó dolog. Vagy legalább egy mondatot szentelhetett volna annak, hogy hát azért elítélje ezt az egész rendszert, hogy hát ez milyen csúnya dolog. És nézzétek meg, Isten igéje nem beszél ilyesmiről. Egyébként a Római Birodalomban 60 millió rabszolga élt. Tehát tulajdonképpen ugye nem voltak gépek még, ez az egész gazdaság így működött. 60 millió rabszolga dolgozott, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért nem kimondottan minden rabszolgának olyan volt az élete, amit mondjuk mi úgy elsőre a rabszolgáról elképzelünk, hogy van egy ostoros ember, és akkor véresre ostorolja a hátát, és ő meg egész nap szenved, hanem nagyon sokféle módon éltek a rabszolgák, és azért századról századra egy kicsit javult a helyzetük. Például olvastam, hogy Krisztus előtt 81 és 49 között, hogy ezt pontosan hogy tudták így meghatározni, azt nem tudom, de 500 ezer rabszolga szabadult föl. Tehát volt egy lehetőség arra a rabszolgák számára, hogy felszabaduljanak. Tehát volt valamiféle reménysugár is, illetve voltak olyan urak, akik igenis nagyon jól bántak a rabszolgákkal. Tehát ez is hozzá tartozik Isten igéjéhez, és pont az első században pedig egészen komolyan javult az ő helyzetük. Ezzel együtt tudjuk azt, hogy a rabszolgaság az egy rossz intézmény. De itt úgy néz ki, hogy Isten még nem látta annak az idejét, hogy ez úgy, ahogy van, mindenestől megszűnjön. Bár, hogyha Isten igéjét olvassuk, akkor radikális üzenetek vannak benne. Például egy úrnak azt mondja itt Pál, hogy mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, és nekik is, és nektek is uratok, és nem személyválogató. Hát azért, ha most az uraságok oldalára kerülünk, akkor ez meg azt jelenti, azt mondja Pál, hogy figyelj már egy kicsit, hát az a rabszolga az Isten előtt semmivel sem kevesebb nálad. Azért ez egy rendkívül erőteljes üzenet volt, tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy miért nem tette ezt Isten, Istennek bölcsessége volt, hogy ennek hogyan kell történni, de már a Bibliában, ugye mikor szabadultak föl igazán az egész földön a rabszolgák, már a Krisztus előtt első században elindította ezt a folyamatot, és elindította azt, hogy igenis egy rabszolga is ugyanolyan ember, mint a többi ember. De mégis most itt vagyunk az első században, és azt látjuk, hogy Isten ezeknek a szolgáknak, rabszolgáknak nem egyfajta olyan üzenetet mond, hogy jaj, de nehéz nektek, és nagyon sajnálok benneteket, és hát majd a mennyországban nagyon jó dolgotok lesz, de itt most még ki kell húzni valahogy. Tehát nem ezt az üzenetet mondja nekik, hanem azért egy eléggé megdöbbentő és kemény üzenetet mond, azzal indít rögtön, hogy félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek a földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Hát ez nem egy könnyű dolog, gondoljatok csak bele, hogy olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Hívő embereknek írta, olyanoknak, akik rabszolgák is, és megtértek, és azt mondja, hogy úgy kell engedelmeskedni a te főnöködnek, mint a Krisztusnak. Hogy egy picit a mai korhoz is, korra is nézzünk, szerintetek ma teljesen más a világ berendezkedése, mint a római birodalomban? Hát kicsit lájtosabb a dolog, de alapvetően hát végülis a rabszolgaság az most is megvan, ha nem ilyen formában, de ki vagyunk teljesen szolgáltatva a hatalmasoknak, a hatalmaskodóknak, és azt gondolom, hogy nyilván nem hasonlíthatjuk a helyzetünket, de ma se vagyunk szabadok itt a világban olyan értelemben, hogy nincsenek fölöttünk világi urak, akik azt tesznek velünk, amit akarnak. Ezt most nagyon különösen látjuk például a menekült kérdésben is, hogy ezek az emberek, akik most ugye jönnek, ők is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, és hát nem szabadok igazából, nem oda mennek, ahova akarnak, bár néha úgy tűnik, hogy ezt tehetik, de ma is egy ugyanilyen korban élünk. És szeretném mondani, hogy igazából szabadok, igazán szabadok ebben a világban nem tudunk lenni. Nincsen olyan, még a leggazdagabb ember se tud igazán szabad lenni. Az igazi szabadságot az csak Krisztusban élhetjük meg. És azt már ebben a világban is megélhetjük egyébként. Tehát, ha valaki Isten uralmába teszi az életét, Isten uralma alá teszi az életét, akkor szabad lehet. De közben, amíg itt vagyunk ebben a világban, valami módon mégis korlátozva vagyunk olyan emberektől, akik igazából többségében nem is ismerik Krisztust, nem igazán jó dolgok vezetik őket, korlátok között kell élnünk, de Istennek mégis egy csodálatos üzenete, hogyha oda kötöd az életedet őhozzá, akkor mégis szabad lehetsz. Egy magasabb helyre helyez téged, és tulajdonképpen itt a Földön egy szolgálatot ad, és önként vállalhatjuk ezt a szolgálatot, tudva, hogy igazából bár a földi uraink bizonyos dolgokat megtehetnek velünk, de Isten őriz bennünket. És ilyen értelemben tudhatjuk, hogy Istennél szabadság van. Ha Istenhez megyünk, akkor nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, hogy mi lesz velünk, és ahogy Heinz is mondta, hogy a végső értelemben, amikor a halálhoz közel jövünk, akkor sem kell félnünk, mert tudjuk azt, hogy hova megyünk, és hogy Krisztusban szabadok lehetünk. Tehát azért szeretném ezt mondani, hogy ha úgy vagy itt, hogy nem érzed ezt a szabadságot, úgy vagy itt, hogy tulajdonképpen azt látod, hogy ebben a világban be vagy szorítva, és érvényesülni szeretnél, de nem igazán megy, és félelmekkel vagy tele, hogy mi lesz veled, akkor ebben a világban egyetlen egy út van arra, hogy igazán szabad legyél, hogy igazán felszabaduljál, hogyha Krisztushoz kötöd az életedet. És akkor szabad leszel. De dolgoznod kell. És erről van ma szó, hogy hogyan is végezzük mi ezt a munkát, és hogyan gondoljunk, hogyan lehetséges a munkánkat Krisztushoz kötve végezni. Tudom azt, hogy nagyon sokatoknak rendkívül nehéz munkája van. Teljesen különböző munkánk van. Vannak olyanok, amik fizikálisan nehezek, vannak, amelyek lelkileg nehezek, valaki olyan dolgot csinál, amit igazából nem szeretne, de valamiből élni kell. És nagyon nehéz talán azt mondani, hogy hát igen, hát én az Úrnak csinálom ezeket a dolgokat. Vagy talán az a gondolat is ott lehet bennünk, hogy talán valakinek könnyebb. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen gondolatot, hogy egy másik embernek könnyebb munkája van. Itt vagyok például én, ugye mondhatjátok most, hogy most én mit papolok itt nektek, amikor hát énekem könnyű az Urat szolgálni, mert hát én úgymond közvetlen vagyok az ő munkatársa, és hát végülis Isten országában dolgozhatok. És igazatok is van, hogyha ezt mondjátok, hogy ez így egy csodálatos dolog, de azért azt is mondhatom, hogy van nehézség ebben a munkában is. De ugyanígy mondhatja valaki, hogy egy igazgatónak talán könnyű, mert csak azt látja, hogy gyárba dolgozik, hogy ott ül az üveg mögött és dolgozgat, talán neki könnyebb. De azt is tudnunk kell, hogy ő úgy megy haza, hogy még a elalvás előtt is azon gondolkozik, hogy holnap hogy fog megoldani valamit, tehát nem tudja kiejteni a ceruzát a kezéből, hanem egy felelősség varta. Az sem mindig olyan könnyű. De azt is mondhatjuk, hogy milyen nehéz lehet, aki egy gyárban dolgozik, és monotonul csinálja a munkáját. De nézzétek meg, Isten igéje, amikor a munkáról beszél, akkor részletezi ezt? Tehát mondja itt, hogy az uraknak könnyebb dolguk van, a rabszolgáknak nehezebb dolguk van, vagy van olyan rabszolgának még nehezebb dolga van, akik könnyebb dolga van. Nem beszél erről Isten. És arra szeretnélek most hívni téged, hogy most tegyük félre ezt, hogy összehasonlíthatjuk, hogy kinek milyen munkája van, meg miért van olyan munkája, mert nagyon sok összetevőtől függ, hanem figyeljünk oda Isten igére, hogy Isten, mintha akarna nekünk mondani valamit a munkánkkal kapcsolatban, azzal a 8 órával kapcsolatban, amit ott töltünk a munkával, és nagyon szép és komoly dolgokat mond, az az ő akarata, hogy a munkában is a Krisztussal való kapcsolatunk megmutatkozzon. És erről szeretnék ma beszélni, hogy hogyan tudjuk úgy végezni a munkánkat, hogy bármilyen munkánk legyen, akármilyen munkánk legyen, azt a Krisztusnak végezzük, és örömünk lehessen benne, még akkor is, amikor az rendkívül nehéz. Itt az Efezusi levélben nagyon gyakorlati dolgokat mond el Pál, és beszél ugye a szolgákról, beszél az urakról. Igazából itt a szolgák és az uraknak a tekintetében szeretne mondani dolgokat. Én most legfőképpen abban a tekintetben nézem ezt az ige szakaszt, hogy mit mond nekünk a munkánkról. Mit mond nekünk arról a 8 óráról, amit el kell töltenünk a munkaidőben. És nézzétek meg, a legelején rögtön összeköti a munkánkat a Krisztusnak való tiszta szívből való engedelmességgel. Tehát valami olyan nemes dologról beszél itt, egy olyan fontos dologról, amihez Krisztusnak való engedelmességet hozza példának. Tehát nem egy lényegtelen dologról beszél. Nem egy olyan dologról beszél, hogy hát van a munka, azt aztán mindenki valahogy túléli, csináljátok, ahogy akarjátok, aztán mentek a gyülekezetbe, és hú, de jó lesz. Hanem azt mondja, hogy a munkát azt úgy végezzük, és olyan félelemmel és olyan rettegéssel szolgáljuk azokat, akik a mi vezetőink, mint ahogy a Krisztust szolgáljuk. Tiszta szívből. Nem tudom, hogy te hogyan végzed a munkádat nap mint nap. Hogy mi van a szívedben, amikor mész dolgozni, és egyáltalán hogy tekintesz ezekre a dolgokra. Isten azt kéri, hogy egy Isten félelemmel és egy olyan elkötelezéssel tegyük ezt, ahogyan Krisztust is szeretjük. A lényeg az a 6.-7. versben van. Először is azt mondja, hogy Krisztus szolgáiként végezzük a munkát. Hát nem tudom, hogy ki hol dolgozik pontosan, de szerintetek kinek dolgoztok? Tehát Laci például, te kinek szokták klarinétozni? De van egy főnököd, aki behoz téged, és azt mondja, hogy ekkor gyere, akkor gyere, amakkor gyere. És néha még olyankor is behoz, amikor nem szeretnéd, vagy olyan darabot kér tőled, amit nem szeretnél. Ugye van ilyen? De aki mondjuk egy fizikai területen dolgozik, kinek szoktad megtenni azt, amikor megkérnek, hogy maradjál be még egy órát pluszba? Mert még, mit tudom én, el kell végezni ezt. Vagy még meg kell írni ezt a beszámolót. Vagy nem tudom, ha Sanyira nézek, hogy még van még valami elintézendő. Hogy kinek szoktuk ezt, meg ki a munkáltatónk tulajdonképpen? A szimfonikus zenekarnak a fenntartója, vagy az Opelnak a vezetője, vagy a Falkó vezetője, vagy tehát ki a munkáltató? Mit gondoltok, vagy mit mondotok, hogy ki a munkáltató? Mert azért, ha úgy kapásba az utcán megyünk, és valaki megkérdezi, hogy ki a te, tehát ahogy te dolgozol, ki a főnök, hát akkor nem azt szoktuk mondani, hogy Krisztus, nem? Általában legalábbis, hanem azt szoktuk mondani, hogy megnevezzük esetleg. De nézzétek, itt azt mondja Isten igéje, hogy Krisztus szolgáiként cselekedjétek. Tehát azt mondja, hogy először is, hogy ezt tisztázzuk, hogy nekünk nem a szimfonikus zenekar igazgatója, meg nem a Falkónak a főnöke, meg nem a nem tudom minek a munkáltatónk, hanem Krisztus a mi munkáltatónk. És hát esetleg mondhatjuk, hogy kölcsön ad bennünket ennek a cégnek, ott dolgozhatunk, de alapvetően mi Krisztusnak dolgozunk. Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Az egy másik kérdés, hogy el tudjátok ezt fogadni? Hogy ahol vagytok, hogy Krisztusnak dolgoztok. Mert azt mondja itt, a rabszolgáknak mondja, hogy Krisztus szolgáiként cselekedjétek azokat a dolgokat. Hát gondoljatok bele, hogy egy rabszolgának, aki ki volt teljesen szolgáltatva, milyen üzenet volt ez, hogy ő tulajdonképpen nem annak az Úrnak mossa a szennyesét, hanem Krisztusnak szolgál. És Krisztus őt valamiért most ide helyezte. Itt teheti az ő dolgát. Ez az egyik, ez nagyon fontos, mert ha ezt nem tudjuk megérteni, akkor folyamatosan lázadozni fogunk. Vagy pedig, ha van egy jó főnökünk, akkor örömmel csináljuk a munkát, de ha van egy rossz főnökünk, akkor pedig nagyon nehéz lesz. Ezt mondja legalábbis először Istennek az igéje, hogy Krisztus szolgáiként dolgozunk. Tehát így tekintsünk magukra. Onnantól kezdve, hogy megtértünk, hogy átmentünk az Úrnak a birodalmába, onnantól kezdve mi Krisztusnak lettünk a szolgái. Igaz? És ez vonatkozik a munkánkra is. Nem úgy van, hogy Krisztus kölcsön ad minket annak az embernek, és akkor azt mondja, hogy itt most ő nem számít, amíg bementünk a gyárnak a kapuján, addig nincs Krisztus, hanem addig csak a főnökünk van, és neki dolgozunk. Hát ilyen nincsen, hanem Krisztusnak dolgozunk ott is. Ott vagyunk, és ő a mi munkáltatónk. A másik nagyon fontos dolog, hogy azt mondja, hogy Isten akaratát cselekedjétek. Kinek mondja ezt? Hát a rabszolgáknak mondja. Mit csinálnak a rabszolgák? Hát mindegyik, a legkülönbözőbb dolgokat, és azt mondja, hogy Isten akaratát cselekedjétek. Tehát, hogyha végzem a munkámat, akkor most tekinthetek erre úgy, hogy Istennek most ez az akarata, hogy én ezt csináljam. Szerintetek tekinthetek erre így, hogy ez Istennek az akarata? De hát azért vannak elég furcsa dolgok, hogy a főnök ezt mondja meg, azt mondja meg, esetleg még értelmetlen is az a dolog. Hogy tekinthetek-e úgy, hogy ez Istennek az akarata? Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy a rabszolgáknak, hogy azt, amit kérnek tőletek, azt úgy cselekedjétek, hogy ez, tehát mint Isten akaratát. Mint Istennek az akaratát. Ez nem jelenti azt, hogy minden jó és tökéletes, amit kérnek tőlünk. És ugyanide vonatkozik az is, amikor Isten igéje azt mondja, hogy a földi uraknak ugye engedelmeskedjünk, és tudjuk, hogy a földi urak, hát nagyon kevés van közöttük, aki azt mondanám, hogy Istent követő személy, de mégis Istennek az az akarata, hogy engedelmeskedjünk nekik, És így éljük az életünket. Persze vannak határok, a Biblia mond határokat, amikor az Isten törvényével nyilvánvalóan ellentétes dolgok kérnek, akkor mondhatjuk, hogy nem. De azért, ha őszinték vagyunk, a munkánk legtöbbségében nincs ilyen, vagy kevés ilyen dolog van. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy úgy tekintsünk, hogy az, amit csinálunk, az Isten akaratát tesszük. Ez egy nagyon nehéz és furcsa dolog, de mégis ezt kéri tőlünk az Isten, hogy így tekintsünk, és így tekintsél a te munkádra. És mond még valamit, azt mondja, hogy mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Hát megkér valamire a főnököd, akkor kinek csinálod meg? Hát Krisztusnak csinálod meg. És akkor kérdez, megmondja a főnök megköszönni, hogy köszönöm, Laci, hogy ezt elvállaltad, hát nem neked csináltam. Hanem az Úrnak csináltam. Az Úrnak csináltam. Hogy ez nagyon három alapvető dolog, hogy egyrészt, hogy Krisztusnak a szolgálatában vagyunk a munkahelyünkön is, hogy Krisztus akaratát tesszük a munkahelyünkön is, és neki csináljuk. Ott van a főnök, meg mondja a dolgokat, ő azt hiszi, hogy neki csináljuk. Hát, hagy higgye. És lehet, hogy esetleg valamikor jó is megmondani neki, hogy nem neki csináljuk. De ezt mondja tehát Isten igéje, hogy így lehet dolgozni. És nézzétek, ezeknek a rabszolgáknak mondja, akik nagyon nyomorúságos helyzetben is voltak közöttük sokan. És azt mondja, hogy így tegyétek a dolgotokat. Mindig eszembe jut ennél az igénél az az emberke, aki a milánói dómon a szobrot megcsinálta, aki volt Milánóban, tudja, hogy ott fönt távcsővel is alig látható, vannak szobrok. És a szobroknak a hátoldala meg aztán végképp nem látszik, mert az úgy néz ki, hogy van egy párkány, én vagyok a szobor, itt van ugye a hátoldalam, és itt rögtön egy fal. Tehát ott maximum akkor tudod megnézni, hogyha valami drónnal ugye fölmész és próbálsz betekinteni. És volt egy őrült ilyen szobrász, aki a hátoldalát is kifaragta ennek a szobornak. Hát kétszer annyi munka volt. És kérdezték tőle, hogy hát ezt meg minek csinált. És azt mondja, hát ezt az Úrnak faragta ezt a szobrot, hát az Úr mindenhol látja. Hát ő nem az embereknek faragta ezt a szobrot, nem azoknak, akik lentről nézik, hanem az Úrnak. És ez nagyon mélyen kifejezi azt, amit itt Isten kér tőlünk a munkánkkal kapcsolatban, hogy az Úrnak szolgálunk. Hogy el tudom képzelni ezt a szobrászt, hogy milyen örömmel és milyen áhítattal faraghatta azt a részt, és főleg azt, amit csak az Úr lát. Mert azt csak az Úrnak csinálta. Ugye, amikor van olyan, amit valakinek, csak valakinek csinálunk, és nem mindenkinek csinálunk. És ő azt csak az Úrnak csinálta. Hát ezt kéri tőlünk az Isten, és azt látjuk Isten igéből, hogy úgy néz ki, hogy lehet így dolgozni. Tehát, hogy nem kell, hogy a munka az egy nyűg legyen, egy nyomorúság legyen az életünkben, és még csak az sem kell, hogy azt érezzük a munkánkba, hogy az elveszi az időt a gyülekezettől, az életünktől, stb. Hanem úgy néz ki, hogy az életünknek a része, és Isten ebben is benne akar lenni. Szeretnék most néhány igét mutatni, amiben a munkának a következményeiről van szó. Először is a példabeszédek 10:4, akinél van. Ezt mondja a példabeszédek, hogy aki lustán dolgozik, elszegényedik, aki szorgalmasan dolgozik, az pedig meggazdagodik. Hát ez a fizikai áldásokról szól. Arról szól, hogy normál esetben, majd aztán erről is fogok beszélni, azért vannak kivételek, de normál esetben, ha dolgozunk, akkor az fizikai áldásokat fog adni az életünkben. Tehát lesz pénzünk, stb. Aztán a Prédikátor könyve 5:11, akinél van. Ki volt az? Hát a hang innen jött, a rezdülés meg onnan jött, úgyhogy elfelezitek. Jó, akkor rád bízom ezt a... Na hát, vannak, akik figyelnek ezek szerint. Akkor még egyszer, bocsánat. Édesen, akár keresen, akár sokat. Hát itt azt mondja Isten igéje, hogy édesen alszik, aki dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez a lelki áldás, a munkának van egy olyan következménye, hogy aki úgy jó kidolgozza magát, az jó tud aludni. Nyilván tudom, hogy itt is van, tehát vannak alvás problémák, amiket ez nem old meg, de általában ez igaz. Azt mondja Isten igéje, és miért tudsz édesen aludni? Mert a lelked nyugodt, a lelkedben békesség van. Nyilván nem csak ettől van, de úgy néz ki, hogy a munkának van egy ilyen hatása a mi lelkünkre, hogy édesen tudunk aludni, és békésen tudunk aludni. Tehát lelki következménye is van. Aztán a 90. Zsoltár 17-es verse. Kinél van? Bocsánat, akkor 17-es. Igazad van. Meggyőződésem, hogy itt ez a Zsoltárban ez, hogy kezeink munkáját tedd maradandóvá, ez egy, tehát nem fizikai, tehát nem arról szól, hogy még 1000 év múlva is álljon ott az a szobor, hanem ez egy lelki, szellemi dolog. Egy olyan dolog, amikor azt mondod, hogy a munkád, azt Isten maradandóvá teszi. És nem biztos, hogy úgy, hogyha most Millire nézek, ír egy levelet esetleg, és akkor az megvesz még 1000 év múlva is az a levél. De hogyha ő jó szívvel dolgozott, akkor valami módon egy szellemi áldássá teszi ott a munkahelyen, vagy az ő életében mindezt. Tehát Isten az, aki maradandóvá tudja tenni a te munkádat. Tehát nem csak gyülekezeti dolgot tud Isten maradandóvá tenni. Tehát azt is, amikor te valamit Krisztusnak végzel a te munkahelyeden. Ilyen csodálatos következményei vannak a munkának, és itt az Efezusi levélben például a 8. versben is olvasunk egy ilyen következményt. Azt mondja, mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. Ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól. És ezt a munkával kapcsolatban mondja. Tehát úgy néz ki, hogy azt mondja Isten, hogy ha a munkánkat rendesen végezzük, Isten szerint végezzük, akkor abból áldás lesz az Istentől. Vagy pedig még egy picit később azt mondja, hogy ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mert tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Az is benne van ebben az igében, hogy biztosan lesz következménye. Az Úr nem személyválogató, és figyel, és mindent figyel. Nagyon szerettem Árpádnak azt a bizonyságtételét, amikor, tudjátok, mesélte, hogy a katonaságnál volt, és amikor elmentek a századosok, akkor mindenki leállt a gödörásással, csak az Árpád ásta a gödröt, és akkor mondták neki, hogy hát mit csinálsz, hát nincs itt senki, és akkor ő mutatta, hogy figyelnek, azt mondja. És akkor nem értették, azt ők is elkezdtek dolgozni, mesélte, és aztán a végén vagy csak megkérdezték, hogy ki figyel, azt mondja, és akkor mutatott, hogy az Isten. És hogy tényleg így van, ez van ebben az igében, hogy az Úr figyel. Akkor is figyel, hogyha te tényleg senkinek nem csinálod már azt a munkát, de figyel téged. És van következménye. Van következménye annak, hogyha így végzed a munkádat. Mondtam, hogy szeretnék kitérni arra, hogy mi van, ha nem érzékeljük ezeket a következményeket. Mert lehet ilyen. Lehet olyan, hogy valaki tényleg rengeteget dolgozik, és égbérért dolgozik. Vagy lehet, hogy nem tapasztalja az áldásokat, vagy sok mindent sorolhatnánk. És szeretnék mondani 3 dolgot, ami ilyenkor figyelembe vehető. Az egyik, hogy időnként Isten ad, vagy megenged, próbát és kitartást, próbát az életünkben, amiben kitartásra van szükségünk. És lehet, hogyha valami nem pontosan úgy működik az életedben, akkor ez egy próba az életedben, és kitartásra van szükséged. És sehol nem ígérte meg Isten, hogy ezek a következmények azonnal jelentkeznek. Tehát, ha ilyen van az életedben, akkor ne az legyen, hogy hát Isten becsapott téged, hanem tudjad, hogy lehet, hogy ez egy próba, amiben neked kitartanod kell. Hát gondoljatok csak Jóbra, és még sok-sok emberre, akiknek a munkájukból, azért nem mindig következtek ezek az áldások. Tehát ezek az áldások általában igazak, de lehet próba is. Aztán olyan is lehet, amikor tényleg valaki nem az Isten akaratában van az ő munkája, és változtatni kell. Lehet ilyen. Tehát nem szeretném senkinek azt mondani, hogy ott kell mindig biztosan maradnod, ahol éppen vagy. De ez ne egy kiskapu legyen. Tehát nem azért mondom ezt, hogy ja, akkor ezen akkor mondhatjuk, hogy akkor én biztos, hogy rossz helyen vagyok. Tehát ne ez legyen az első dolog, de figyelj oda Istenre, és lehet, hogy Isten változtatni akar a te életedben. És van még egy következő, hogy az is lehet, hogy később teljesednek be dolgok. Tudunk ilyenről Isten országában, hogy valaki valamit elhitt az Istennek, és kért az Istentől, és több év telt bele, vagy évtizedek teltek bele, amíg ebből lett valami. Tehát ezt csak azért mondom ezeket, hogy higgyünk abban, amit Isten igéje mond, hogy a munkának fizikai, lelki, szellemi következménye van, áldás van benne, ez legyen az alap, és vállaljuk a próbákat, legyünk kitartóak, tudjuk azt, hogy egész biztos, hogy meg lesz a következménye, és akár az is előfordulhat, hogy valakinek valamikor munkahelyet kell váltani, de nem ez az általános dolog. Befejezésül szeretnék néhány igét mondani, hogy mit is ír a Biblia, hogy hogyan dolgozzunk. Hát először is a 2 Mózes 29-et, hogyha meghallgatjuk. Igen, hát ez elég rövid. Ő általában ebben az igében nem ezt szokott eszünkbe jutni, hanem ugye a 7. nap, meg kell szentelni a 7. napot. De azért csak úgy mondom, hogy hát ott van, hogy 6 napig dolgozz le. Ez is benne van az Istennek az igéjében. Tehát ez nem egy rossz dolog, 6 napig dolgozni. Ugye nyilván nem azt akarom mondani, hogy állítsuk vissza a 6 napos munkahetet, mert ugye az ember otthon is szokott azért még dolgozni. Tehát, hogy ez csak azt mondom, hogy ha 6 napig serénkedsz, és végzed a te dolgodat, az egy jó dolog. Azt mondja Isten igény, hogy ezt így csináljuk. Aztán Prédikátor könyve 8:15. Hát azt mondja itt a Prédikátor, ami nem sok dologra mondja, hogy nem hiába valóság, de itt pont nem erről van szó, hogy lehet örömmel dolgozni, és milyen munkáról volt ott szó? Fáradtságos. Azt mondja, hogy örömmel végezd a te fáradtságos munkádat. Azt mondja Istennek az igéje, hogy igenis, a munkánkat lehet örömmel végezni. És hogy ez nem egy olyan dolog kell legyen, amit nyomorúságba kell végeznünk. És mondja ezt például itt a rabszolgáknak is. Aztán 2 Tesszalonika 3:7-8. Hogyan dolgozott Pál? Fáradtsággal és vetődtséggel. Önként, szabadon. Úgy látszik, hogy így is lehet dolgozni. Tehát önmagában, hogyha fáradtság van, meg vesződtség van, akkor nem kell rögtön azt mondani, hogy biztos rossz helyen vagyok. Hanem lehet, hogy így is lehet dolgozni. Ez benne van Istennek az akaratában, hogy fáradtsággal is vesződtséges dolgozhatunk. Pál akkor már régen meg volt térve, már az úré volt, és ő így dolgozott, és ezt az ő testvéreiért szívesen megtette. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy 6 napig örömmel, fáradtsággal, vetődtséggel tudjuk végezni a munkánkat, és itt az Efezusi levélben végül még egyszer olvasom, hogy itt mit mond, hogy hogyan dolgozunk, azt mondja, ne látszatra szolgáljatok, és itt nem a gyülekezeti szolgálatról van szó, hanem a rabszolgáknak, az uraiknak tett szolgálatról, tehát ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, tehát azt is mondja, hogy ne az motiváljon bennünket, hogy embereknek akarunk tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Azt mondja, lélekből, teljes szívből szolgáljatok. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy így tekintsünk a munkára, és az életünkre, most visszatérek, tehát az életünknek egy nagyon, nagyon nagy része munkával zajlik, és ebben is ott kell, hogy legyen a Krisztussal való kapcsolatunk. És amikor bemegyünk dolgozni, amikor tesszük a dolgainkat, akkor mondhatjuk, hogy igen, ezt az Úrnak teszem. És bátorítalak arra, hogy kezdj így a napot, hogy beszéld meg a főnököddel, hogy most mész dolgozni, és szeretnéd az ő akaratát cselekedni, kérjél tőle támogatást a te munkahelyeden, és legyen az, hogy tényleg örömmel végezzük a munkánkat. Akkor is, amikor vesződtség van, amikor nehéz, akkor is tudjuk, hogy Istennek az akaratát teljesítjük. Mert Krisztus ebben is benne akar lenni. Szeretném, hogyha most hálát tudnánk adni. Egyrészt azért, hogy Krisztusban szabadok lehetünk. Hogy Krisztusban úgy élhetünk, hogy nem vagyunk ebben ennek a földnek a nyomorúságába belekötve, hanem az ő országában, szabadságban élhetünk. És hogy az ővé lehetünk. És hogy ennek a következménye az, hogy a munkánk is örömmel telhet. Akármilyen munkánk van. És egyáltalán adjunk hálát azért, hogy van munkánk. Hogyha úgy vagy itt, hogy tényleg van munkád. És szeretném, hogy elkötelezzük magunkat most arra, hogy így szeretnénk tekinteni a munkára, mint ahogy azt Isten igéje teszi. Ezt Krisztus nem azért mondja, hogy valami lehetetlent kérjen tőlünk, hanem meggyőződésem, hogy azért mondja, hogy egyrészt örömmel tudjunk ott lenni a munkahelyünkön, másrészt pedig ezáltal is tudjunk szolgálni mások felé, akiknek viszont ez nem adatik meg, és akik nyomorúságban és keserűségben lehetnek ott, és nem tudják, hogy egyáltalán miért kell egyik napról a másikra tenniük. Úgyhogy legyünk ebben Krisztusnak a követei, végezzük így a munkánkat. Szeretnék most befejezésül imádkozni, kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk most előtted, és először is jövünk hálaadással, hogy megismerhetünk téged, hogy hozzád tartozhatunk, hogy megmentettél minket, és hogy értelmet adtál a mi életünknek. És hogy nem céltalanul vagyunk ezen a földön, hanem te hozzád mehetünk, Uram, és egy olyan úton járhatunk, amit te hozzád vezet. Köszönjük, Uram, amit elénk adsz ebben az életben. Köszönjük az alvásunkat, az ébrenlétünket. Köszönjük, Uram, azt, hogy csodálhatjuk a te teremtett világodat. Köszönjük a testvéreinket, a barátainkat, családtagjainkat. Köszönjük a lakhelyünket, Uram. De most szeretnénk megköszönni a munkát is, amit adtál nekünk. Szeretnénk megköszönni, hogy képesek vagyunk dolgozni, és hogy van munkánk. Köszönjük neked ezt, Uram. És Uram, hálát adunk neked azért, hogy ezt a munkát is végezhetjük veled. És hálát adunk azért, hogy te vagy a mi munkáltatónk, hogy neked kell dolgoznunk, és te adod a feladatot. Szeretnénk így tekinteni minden dolgunkra. A háztartási munkától kezdve az egyéb munkákon át. Mindenre, Uram, úgy szeretnénk tenni, hogy neked tesszük a te dicsőségedre. Köszönjük, Uram, hogy megadod nekünk azt a szabadságot is, hogy fáradtsággal és vesződtséggel is dolgozhatunk. Úgy, hogy nem elégedetlenkedünk, hanem békességünk van. És hogy ezt másokért is tehetjük. És Uram, köszönjük neked az örömet, amit adsz a mi szívünkben. Kérlek téged, hogy bocsáss meg, amikor nyűgnek tekintettük a munkát. Bocsáss meg, amikor elégedetlenkedtünk. Szeretnénk úgy tenni a dolgunkat, hogy neked tesszük. Mert szeretünk téged, mert te vagy az, aki életet adtál nekünk. Aki meghaltál a kereszten azért, hogy mi szabadok lehessünk. Köszönjük neked ezt, Uram. Légy áldott mindezekért. Amen. Amen.